Köszönjük, mennyei atyánk, a közösség lehetőségét. Köszönjük azt, hogy együtt lehetünk a te igéd körül, és megnyithatjuk a Bibliát. Köszönjük a te szavad, ami átjön évezredek távlatából, és megtalálhat minket személyesen. Adj, Uram, alázatos szívet nekünk, hogy tudjuk így kézbe venni a te igédet, és remegő térdekkel felismerni, hogy ott vagy mögöttük, ott vagy benne te személyesen. Ámen. A Kisproféták könyvét látjuk. Na most, ez elég sok könyvnek tűnik, hogy így egy csapásra, egy lélegzetételre túl legyünk rajta. Szám szerint 12 könyv, az Ószövetség utolsó 12 könyve. De ezek a könyvek, mint hogy a nevük is kispróféták, ez arra utal, hogy kiskönyvekről van szó, és fejezeteiket tekintjük, akkor úgy összesen körülbelül az Ézsaiás könyvéhez lehet mérni. Viszont, hogyha az összoldalszámot nézzük, még attól is jóval kevesebb. Már a korai keresztények is így hívták, hogy kispróféták. Tudjuk, sokszor elmondjuk, mikor erről esik szó, nem arról van szó természetesen, hogy kisebbek lennének ők, mint bármelyik más próféta, hanem a terjedelmükből adódóan. A zsidók egy könyvként kezelték egyébként ezt a 12-t, és azt mondja a Talmud, hogy atyáink egybe szerkesztették ezeket, hogy kicsiny voltuk miatt el ne vesszenek. És hálások is lehetünk ezért, hogy megőrizték, és a kicsiny voltuk miatt nem vesztek el, és tárgyalhatjuk most a nagy próféták után őket is, hiszen nem mellékesek, attól függetlenül, hogy nem olyan nagyok ezek a könyvek. De lehet, hogy nem is olyan kicsik. Mindjárt elmondom, mire gondolok. A magyar nagy nyelvemlékünk, az első írásos összefüggő szövegünk, a halotti beszéd, ami egy a nagyobb műnek tekinthető a maga 5-8 sorával, és milyen büszkék vagyunk rá, 800 éves. 800 éves, és ez tekintélyes idő. Erről aztán lehet tanítani az iskolába, lehet egy érettségi tétel. 800 éves. És szinte kőkorszaki lelet olyan nemzeti büszkeségünk. Na most ezek a könyvek, ezek nem 800 évesek, hanem 2800 évesek. Nem akármi. És hogyha belegondolunk 1000 évekbe, akkor az a néhány oldal is, ami egy-egy könyv lehet, az nem kiskönyv, hanem az egy óriási mű. Hogyha történetesen ezeket a könyveket magyarul írták volna, aminek ugye kevés volt az esélye, akkor micsoda érettségi tétel lenne, megkerülhetetlen ismerete kellene, hogy legyen a magyarnak egy ilyen mű. Ez nem kis elhanyagolható munka, hanem egy óriási dolog, hogy ez ránk maradhatott. Évezredek távlatából. 2800 év olyan hihetetlen idő, hogy egy város el tud tűnni a semmibe. Ninive, amiről szót ejtünk majd, akkora nagy város volt, hogy 3 nap kellett a bejárásához. 3 nap. 120 ezer ember élt benne. Óriási város. Itt nálunk biztos, hogy megyeszékhely lenne. Vetekedik a legnagyobb városainkkal. És jóval nagyobb volt, mint Miskolc terjedelemre, mert hát nem voltak bizonyára szép emeletes házak helytakarékosan, mint nálunk, hanem úgy jobban szétterebélyesedett, ezért 3 nap kellett a bejárásához. Na hát Ninive, az a csodálatos főváros s az ókornak, az nincs már abban a formában. A romok után is régészkedni kell, hogy valahol a föld alatt valami előjöjjön belőle. Ott van a kezünkben Jónás könyve, évezredek távlatából a kezünkbe tarthatjuk Jónást, aki ott állt Ninive főterén, ott állt az akkori épületek között, és ezen nem fogott az idő. Isten csodálatos gondviselése ez mi nekünk, és erre gondoltam, hadd áruljam el az imádságomban, amikor azt mondtam, hogy alázattal nyúljunk ezekhez az igékhez, mert egy hihetetlen kincs. Nyilván Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel könyvei, meg még nagyobbak, olyan óriási művek ezek, ami csak fokozza az isteni gondviselés csodáját. Abból a korból, az írásbeliségnek a hajnalán, amikor nem ontották a műveket az írók. Gondoljunk bele, hogy vajon miért is írt volna egy próféta könyvet? Kinek írta volna? Az az eszköz, amivel ő elérhette a népet, hiszen a prófétának az a feladata, hogy Isten szól rajta keresztül a népnek. Hiába írtak volna könyveket, hogy gyakorlatilag senki sem tudott olvasni. Ezért, ha bármi is felmaradt, az egy csoda, hogy egyáltalán ezeket leírták. Talán biztos az 5 ujjamon meg lehet számolni, vagy a 10, akik olvasni tudtak az országba, és akik érdeklődést tartottak ezekre a könyvekre akkoriban. De ezeket leírták. És nyilván ebből gondolom, hogy nem volt kisebb próféta egyik sem a másiknál, csupán több írásos műve maradt fenn. És ezért, hála Istennek, mi annak a kornak az üzenetéből meríthetünk. De ezek az emberek ott éltek, prófétákról beszélek, a nép között, és élő szóval mondták, amit az Úr rájuk bízott. És éppen ezért nagyon sokan is lehettek, mert az élő szó az nem jut el olyan hirtelen mindenkihez. Nem volt tévéhíradó, nem volt internet, ahol egy gondolatot rögtön szét lehetett szórni az országban. Isten az ő prófétáin keresztül tette ezt meg. Ámosztól olvasok egy igeverset a 3:7-8-ból. Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne prófétálna? Illés és Elizeus például nem írt könyveket. Nincs tőlük könyvünk, az ő történetüket el tudjuk olvasni a királyok könyvéből. De mellettük még nagyon sok próféta lehetett, aki nem írt könyveket. Biztos vagyok benne, hogy Istennek rengeteg prófétája volt az országban, akiken keresztül ő, ahogy Ámosz is mondta, a titkait, a tervét, az üzenetét továbbította a nép felé. Éppen az Illés történetéből tudunk egy esetet, amikor Jézabel királynő legyilkoltatta az összes prófétát az országban. Illetve csak gondolta, hogy az összeset, mert a palota főembere elmentett 100 közülük barlangokba, őrizte őket a veszedelem miatt. És még maga Illés is azt mondta, hogy egyedül maradtam az Úr előtt. És közben volt még 100 próféta a barlangokban. Na most, hogyha ezeket úgy, mint maradékot meg tudta menteni ez a főember, akkor az azt jelenti, hogy valójában sokkal többen voltak, mint 100, akiket leölt Jézabel. Istennek sok prófétája volt, és az, hogy ránk maradtak ezek, akiket egy csokorba szedve kis prófétáknak nevezhetünk, ez Isten ajándéka, és nagyon jól jellemzi ezt az egész korszakot. Egyébként pont abból a korból indulnak az ő munkásságaik, ahol Illést most kicsit megidéztük a leölt prófétáktól, onnan indul el ez a korszak, és öleli át az egész királyság időszakát, és éppen ezért nagyon hasznos nekünk összefoglalásként tekinthetünk újra vissza próféták kapcsán erre az időszakra. A mai alkalommal az első 6 kis prófétával szeretnék foglalkozni. Rövid összefoglalásként Először, amikor a királyság Izraelben megalakult, akkor három olyan király váltotta egymást, akik még az egész ország felett voltak királyok. És annak idején sokat beszéltünk róluk, Saul, Dávid és Salamon idejéről. Akkor Sámuel, ő volt a próféta, akit úgy megnevezve látunk az igében, annak idején őróla is beszéltünk sokat. És aztán Isten büntetéseként két felé osztotta az országot, egy északi királyságra és egy délire. És innentől fogva külön tárgyaljuk ezt az időszakot a két ország részre, és a próféták is külön tevékenykedtek. Valaki vagy az északi ország részben, mint Illés és Elizeus, vagy a déliben, hadd mondjam újra, hogy a déli az, amire igazán oda kell figyelnünk. Az ő vonalukon jön később majd a megváltó, ami későbbi fogságból való visszajövetelükkel folytatódik. Az északi királyságnak hamarabb vége lett, Isten ítéleteként asszír fogságba kerültek. Elhurcolták a népet, az új hódító birodalom, és egyébként Asszíriának a fővárosa Ninive, amit az imént említettem. A déli országrész pedig babiloni fogságba került. Amikor kinyitjuk ezt a könyvet, akkor rögtön az ember el tudja helyezni, vajon az üzenetének mi lehetett a legfontosabb súlya. És hála Istennek, itt az ígéret nem az ítélettel zárult, hanem a visszatéréssel. Ez az az ország része, ami később újra Izraelbe térhet, és megépíthették a templomot, és megalakíthatták az országot. Amivel most foglalkozunk, tehát az első hat próféta a fényes sávban maradt időszakot ölelik át. Egyébként a Biblia tanulmányozásra kerül a sor, akkor ugyan nagyon hasznos táblázatokat és lexikonokat elővenni, és most ezt hangsúlyoztam, de hadd mondjam azt is, hogy milyen jó kihívás mi elénk, hogyha félreteszünk minden táblázatot és lexikont, és csak az igét veszük elő, és felütjük egy prófétánál, mondjuk Hóseásnál, és próbáljuk magunktól felfedezni, beilleszteni a korba, használva az utalásokat, visszakeresni a királyok könyvébe, vajon milyen királyok voltak ő mellett, és milyen történelmi epizódok. És az igével bontjuk ki az igét. Ez talán a legépítőbb számunkra, de hasznos az is, hogyha összefoglalásokban látjuk ezeket. És úgy elővenni ezeket a könyveket, hogy most mellőzöm a nagy történelmi összefüggéseket, ezeket röviden most itt a bevezetőben megtettem, de meghagyom a lehetőségét az otthoni Biblia tanulmányozásban ennek, hogy levonjuk a nagy következtetéseket, és én egyszerűen csak szeretnék igeverseket felvillantani, amit Isten elém hozott az olvasás során. Amik személyesen szóltak hozzám, megérintettek, és ugyanígy megérinthet bármelyikünket egy-egy igevers, mert ezek a koruk ellenére hihetetlenül élettel teli könyvek. Tehát Hóseás könyvével kezdjük, és olvasok egy verset, a 9. fejezet 5-et. Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára? Mit fogtok készíteni az Úr ünnepnapjára? Mit fogtok hozni az Úrnak az ünnepre? Amikor elhangzik ez Hóseás szájából, akkor ő a fogságra gondol, megy a nép az asszír fogságba, és ott nem tudnak majd tiszta ételeket enni. Tisztátalan lesz minden az ő rendszabályaik alapján. Nem tudnak még enni se egy jót, nemhogy az Úr elé vinni étel, ajándékokat, áldozatokat. A megelőző versben az van, kenyerük csak éhségüket csillapítja, az Úr házába nem kerülhet. Jön az Úrnak az ünnepe, amikor én eljövök. Tudok-e hozni tisztán ő neki valamit az én javaimból, amik tiszták, az én erőmből, időmből, energiámból meg tudok-e őrizni neki, amit oda tehetek a lábai elé úgy, mint a bölcsek, amikor az Úr Jézushoz mentek Betlehembe, és vitték a tömjént, a mirhát, az aranyat. Az én kincseimet meg tudom-e őrizni tisztán, hogy vihessem az Úr elé ajándékképpen. A megszentelt kenyérhez persze megszentelt föld is kell. És ezt mondja a Hósás 10.12. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. 10.12-t olvastam. A prófétáknak a legfontosabb üzenete mindig is ez volt. Újuljatok meg! Térjetek vissza a gyökerekhez! Vessétek el azokat, amit a világból láttatok, és rátok ragadt ragoványként és csallanként. Rázzátok le magatokról, és úgy készüljetek, úgy menjetek az Úr elé ünnepelni őt. Legyen tisztán megőrzött szívetek, amivel elé járulhattok. A következő könyv, lapozunk néhányat, Jóel próféta könyve. Ez már egy kisebb lélegzetvételi könyv. Egy pusztító sáskajárásról beszél. Egy sáskajárás képe vagy valósága utáni ígéretet ad a következőképpen. 2.25-öt olvasom. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért. Izrael nagyon sok nyomorúságot átélt, és a nagyja még csak most következik itt a Jóel időszaka után, és bizony nagyon sok szükséget láttak, nagyon sok kárt szenvedtek. És ez a sáskajárás, amiről a próféta beszél, lehet, hogy valóságos volt, és tényleg sáskák raja szántotta végig a termést, de képletesen is igaz ez, és gondol ő katonákra, invázióra. Isten ígéretei ezeken túlmutatnak, és beszél egy jövőről, amikor majd az Úr kárpótolja őket a veszteségekért. Van miről beszélgetni, amikor a veszteségeinket soroljuk. Tényleg úgy érzi néha az ember, mint egy sáskajárás lett volna, és a kertünket megdézsmálták, amiket eddig kapálgattunk, művelgettünk. Nos, hogyha még oly csábító is volna ez a párhuzam, Isten sehol nem ígéri, hogy minket kárpótol anyagilag. Isten sehol nem ígéri, hogy eddig szenvedtél, és majd most jön az igazán jó fellendülés az életedben. Isten nem kézzelfogható anyagi garanciákat ad, de ez az ige mégis a garanciáról beszél. Kárpótlásról beszél. És annak ellenére, hogy nem biztos, hogy jobb lesz, és nem biztos, hogy nekünk valami nagy fellendülésre kell várnunk az életben, lehet, hogy pont arra kell felkészülnünk, hogy most volt eddig jó, könyveljük el, és most már rosszabb jön, nem tudjuk milyen holnap, de nem is függ ettől, ami békességünk, örömünk, biztonságunk. És ez az óriási garancia. Nem függ tőle. Mondhat akármit a híradó, beszélgethetnek akármilyen a munkatársak, azokat meg kell vitatni, mert húsba vágóak, de túl tudunk ezen mutatni, és van egy garancia a kezünkben, bármi is történhet, Isten azt mondja, kárpótollak titeket. Ez a garancia, ez egy igazi aranybánya, mert azt mondja az Úr, érhet titeket akármilyen teher, sőt, rátok teszem, de ha én velem vagytok, akkor a terhek alatt nem megtörni fogtok, hanem megerősödni. Megerősödett hittel léphettek ki. És ennek az isteni erőnek, amivel ő megajándékoz minket a nehézségekben, a veszteségekben, ennek az isteni erőnek nagy szerepe van annak az ígéretnek, amit szintén Jóel próféta fejt ki, Szent Szellem, Szent Lélek kiáradásáról. Őrá utalnak pünköstkor, ami csoda történt, ő mondta ezt már meg hosszú évszázadokkal korábban, és ennek az áldását érezhetjük mi is, hogy Isten szelleme ott van most már személyesen mi bennünk. Nem csak a prófétáikon keresztül van jelen az országban, hanem ott van a mi szívünkben, életünkben. Ez a nagyon híres igeszakasz a harmadik fejezet elején található, ami egyébként más a károli fejezetbeosztásában, mert ott a második fejezet vége. Van egy kis különbség az új fordítás a régi fordítás között. Lapozzunk tovább Ámosz prófétához. Olvasom a harmadik fejezet második versét. Nagyon sok mindent aláhúztam egyébként, csemegészhetnénk ebből a könyvből is, mert nagyon gazdag üzenete van. Én a második verset olvasom a harmadik fejezetből. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül. Ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Nagyon nagy súlyú ez az igevers. Mivel veletek léptem közösségre, mivel hozzátok van közöm, ezért rajtatok kérem számon a bűnötöket. Furcsa dolog ez a kiválasztás, az Isten kiválasztottjának lenni. Furcsa dolog kiválasztott nép szerepe. Nem arról van szó, és sok szó esett már erről, hogy ők tökéletes nép lettek volna, ezért Isten kizárásos alapon őket szemelte ki, mert bennük tudott leginkább gyönyörködni, közel sem erről van szó. Sőt, éppen a tökéletlenségükkel, az engedetlenségükkel válnak sokszor a figyelem középpontjává. Azért választotta ki őket Isten, mert a gyengeségük ellenére rajtuk keresztül kívánta bemutatni az ő kegyelmét, gondviselését, szeretetét a népek között. A többi népre is gondolt az Úr, amikor kiválasztotta Izraelt. Az ő kiválasztásukkal szerette a többi népet is, mert számukra akart példát mutatni az ő szeretetéről. És bizony ez sokszor terhet és igát jelent. Isteni köteléket, elhatárolást, szövetséget, amit kaptak is az Úrtól, törvényeket. De az isteni teher, az könnyű, azt mondja az Úr Jézus. Magamtól nem is merném ezt mondani, de azt mondja Jézus, az én igám, az boldogító. De ha az ember másfelé kacsingat mindig, és a szekeret más irányba húzza, és nagyon rakoncátlankodik, akkor szoros lesz ez az iga. Akkor szorítja majd a nyakát. És bizony ezt élte meg sokszor Izrael, és rugdalózott Isten útja ellen. És amikor nem tudta az Úr rajtuk keresztül bemutatni a szeretetét, ami az ő terve volt, akkor bemutatta rajtuk keresztül az ő ítéletét. Ugyanolyan súllyal, és ugyanolyan célzottan, hogy lássa meg a világ az isteni szó hitelét, súlyát, hogy hogyan működik az ő szeretete, és hogyan működik az ő ítélete. Isten kiválasztott minket is. Legyünk fénye neki ebben a világban. Van feladatunk, van szolgálatunk, és Isten különös figyelemmel tekint ránk. Nem a világ bűne foglalkoztatja az Urat, amikor én rám tekint, hanem az, hogy én milyen hiteles leszek. A világról azt mondja, hogy nekik van bűnük. Az ő bűnük az, hogy nem hisznek az Úr Jézusban. Nekem pedig vannak bűneim. Azok az apró pontok, amiben falakat építek az Úr és közém, amik megbénítják a szolgálatomat, bizonságtételemet. És azt mondja, ezeket a bűnöket rajtam kéri számon. Nekem kell tisztáznom ővele, hogy ez az iga, ez tényleg könnyű teher legyen, boldogító iga legyen. Következik Abdiás próféta, aki a legkisebb próféta volt a kis próféták között, itt most mindent idézőjelben mondva, hiszen sokat beszéltünk róla, nem volt ő sem kis próféta, de hát ami a könyve terjedelmét illeti, majdhogy nem fellengzőség könyvről beszélni az ő esetében a maga egy fejezetével. Nagyon kicsike könyv. És pontosan ezért, mert olyan kicsi, mert ő a legkisebb, ezért én nekem már belopta a szívembe magát azelőtt, hogy egy sort is elolvastam volna, és már azzal a gondolattal lapoztam fel Abdiás könyvét, hogy nekem fontos ez a könyv, akármi is legyen benne, mert olyan kicsi. És arra gondoltam, hogy mi is kis prófétái vagyunk az Úrnak. Mi is kicsik vagyunk ebbe a világba, és lehet, hogy nem minket idéznek az ige hirdetésekben. Lehet, hogy nem mi vagyunk a média fókuszában, és nem fognak rólunk majd 20 nyelven önéletrajzokat kiadni. Lehet, hogy nem vagyunk fontosak annyira, de benne vagyunk, benne legyünk Isten könyvében. Hogy mint Abdiás, a kellő időben mondja el az isteni szót, a miszánk is. Ha olyan kevés is az, ha olyan kicsi is az, annak óriási jelentősége van. Mert Isten szólhat így rajtunk keresztül is. És mit Abdiásnak évezredek? Ott áll az ő szava is Isten igéjében. Egy ítéletről beszél, ítéletet hirdet, egy nép fölött, Edom fölött, és Izrael győzelmét. 21-es verset olvasom, ez az utolsó. Győzelmesen vonulnak föl a Sion hegyére, és ítéletet tartanak Ézsau hegye fölött. Egyébként Edom népe, ez Ézsautól származtatott nép. Ítéletet tartanak Ézsau hegye fölött, azután az Úr fog uralkodni. Hol vannak azok a birodalmak, azok a világbirodalmak, amelyek elnyomták Izraelt? Hol van a római birodalom? Egy hatalmas, erős világbirodalom átfogva ezt az egész térséget, hatalmas katonai erővel, kultúrával, és hol van? Még talán beszélünk is egy kicsit róla az iskolában, mert hát itt panóni a földjén is, hogyha leás nagyon mélyre az ember, talán ilyen repett fazekat. És ezeket a korokat tényleg a múzeumokban, fazekokon keresztül fel tudjuk idézni, de hol van Babilónia? Még visszamegyünk évszázadokra. Hol van Asszíria? Ezek a hatalmas, erős birodalmak, amik előtt meghajolt az akkori világ minden népe. Hol vannak ezek a világbirodalmak? És hol van Izrael? A híradóban a főhírek ma is Izrael. Nem mondom, hogy tökéletes ez a nép, nem változott semmit Jóel ideje óta. Még most sem a tökéletességükkel tudja az Úr elérni a nagy példa szerepét, de van jelen idejük. Az isteni profécia hiteles volt, mi sem mutatja erőteljesebben, mint ők. És az, hogy nekik van jelen idejük, ez olyan elsöprően igazolja a proféták hitelét, hogy bátran tudjuk állítani, hogy van jövő idejük. És mindaz, ami a mi jövőnkre is vonatkozik, az mind igaz. és ilyen elsöprően végbe megy. Az utolsó két könyv van még hátra, Jónás próféta könyve. Ő volt az első külmissziós prédikátor, aki idegen pogány földre ment, hogy hirdesse Isten üzenetét. Hiszen neki ez volt a küldetése, nagyon nem is volt kedve hozzá. Ninivébe ment, ami csak zárójelbe megjegyzendő, pont az az ország fővárosa, ahová nem sokára a népet fogságba hurcolták el. Hát ezt a kort előzte meg Jónás, és elment Ninivébe Isten parancsára. Bizonyára az ott történt csoda volt minden idők legnagyobb ébredése. Megtért az egész hatalmas város. És egyébként a könyv minden fejezete egy-egy csodát ír le. Az első fejezetben bevetik Jónást a tengerbe, ismerjük az előzményeit, és a matrózok, akik bevetették őt, azután az Istenhez térnek, és áldozatokat mutatnak be az Úrnak. Aztán a partra vetett Jónás akármerre fordul, akármerre vetődik a városba, mindenhol az emberek bűnbánatra jutnak körülötte, és hamut szórnak a fejükre. De jó volna ilyen hasznos szolgájának lenni az Úrnak, hogy amerre csak sodródok ebben a világban, és vet engem a szél, mindenhol azt tapasztalom, hogy körülöttem az emberek élete megváltozik, hogy ráismernek a bűnükre. Hasznos szolgája volt Jónás az Úrnak, még akkor is, hogyha nagyon nem volt kedve hozzá, és talán a hasznosság mellett az engedetlenség mintaszobrát is meg lehetne róla faragni. Észreveszem-e én a szerepemet, a feladatomat, a szolgálatomat, amihez talán nincs kedvem, mint Jónásnak? Be tudok-e állni a munkamezőre, amiről azt mondja ma is az Úr, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés? Meg kell látnom az én személyes felelősségemet ebben. Az Úr nagyon sokféleképpen elhívhatja az ő szolgáit. Jónást például így állította a munkamezőre, a második fejezet 11-es versével. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a száraz földre. A mai délelőtt utolsó könyve, Mikeás próféta könyve, talán azért nagyon fontos nekünk, mert az egyik legfontosabb ígéret hangzik el benne az Úr Jézus születéséről, amit mindig is megemlítünk karácsony közeletével. Szeretném én is felolvasni ezt a híres igeverset, ami megmelengedheti a szívünket. Az 5. fejezet első verse. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Az Úr Jézus származása visszanyúlik a távoli korba, hajdankorba. Amikről beszélünk, ezt jelen időben mondja Mikás, még ő neki is távoli kor az, amire visszanyúlik ez az ígéret. Hát akkor mi nekünk? Szinte az őskor. Évezredekről beszélünk. Láthatatlanul és kimondottan is, nevén nevezve is, minden szál ide vezet szép lassan az Ószövetségből, hogy végre eljussunk az Új Szövetséghez, oda abba a kis faluba, a kis városba, Betlehembe, ahol megszületik a megváltó. És most már mi, évezredekkel odébbról visszatekintve, mondhatjuk azt, hogy ezen túltekinteni is lehet, és várjuk vissza az ő eljövetelét, ami biztos, mint a hajnalhasadás. Bátorítsa a mi szívünket az Úr ezekkel az igékkel, ezekkel a könyvekkel, és legyen része ez a mindennapunknak. Ne csak nagy ritkán forgassuk ezeket a régi iratokat, mert ezek a mai korban is vezetni tudják az életünket.